Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 9 perc van, 2024. szeptember 19. A Millás reggeli szól a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
0630-as, 6-os, 98.0, 98.0, SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez néhány üzenet, miért nem működik Romániában, Szlovákiában és nálunk? Nem egyszerű, nincs annyi magyar, írja a hallgató, nagy smiley, küldünk
a
neki.
A digisztorira vonatkozóan volt ez,
valaki igen. Levezette a teljes anatómiáját a magyar modellnek UPC-stől, EMKTV-stől, de ez olyan hosszú, hogy én nem tudom ezt
egyébként
most összefoglalni.
Az egész üzenetéhez annyi, hogy vannak olyan magyar sikertörténetek, persze nem ilyen nagyban, kisebben, de viszonylag nagyban már.
De amik... szeretnénk nagyokat is.
Hát figyelj, ennek. Ott van például a Tar, aki ugyanígy indult, mint az üzenetben említett sztori, csak ő nem értékesített, hanem maradt a sajátja, úgyhogy például igen. Ő egy elég komoly sikertörténet.
Petíciót indítanak, hogy a Millás podcastbe kerüljön be a napközi blokk, felháborító, hogy azt a műsorrészt eltávolítjátok, követem azonnali hatályon kerüljön be a podcast részekbe, utólagosan is tegyetek elérhetővé az összes korábbi epizódot, különös tekintettel a házastársi megoldó jogára, amióta nem tudjuk hallgatni a válasz szélére, sodrottunk a párommal. Nem! Azt egy másik produkció csinálja. Ők egy másik üzleti és személyzeti filozófia mentén haladnak. Mi csak teret adunk nekik, kvázi reklámozzuk őket.
Meg lehet őket nem... hallgatni igen. A saját felületükön.
Így van.
Tessék, egyébként a jogát
ott tessék reklamálni,
ajánlom.
Mert nekünk semmi közünk ehhez. Ugyanúgy reklamálhatnád, hogy miért nem tesszük be a privát gazebót, ugyanezen okokból nem tesszük be a privát gazebót, mert az másnak a cucca. És nálunk csak reklámozunk. És megfordul. Úgyhogy szerintem fogadd el a helyzetet, és valami más megoldást keres a válasz ellen, drága hallgató.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
Millás reggeli.
Megint egy kicsit vízügyezni fogunk, de hátralépünk. Most mindenki a centiméterekkel, homokzsákokkal, védekezéssel, tetőzéssel van elfoglalva. Mi egy kicsit hátralépünk, és néhány vízzel kapcsolatos alapvető kérdést próbálunk meg tisztázni a következő beszélgetésben. Dr. Szlávik Lajos professzor emeritusszal, mérnök hidrológus ő, és a Magyar Hidrológiai Társaság tiszteletbeli elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr!
Hidrológusként meglepte ez a mostani nagy áradás, vagy erre azért fel lehetett készülni, fel kell készülni a jövőben?
2013 óta nem volt jelentősebb árhullám a Dunán. A meglepetést az a szeptemberi időpont jelentette. Az én emlékeim és az adatok szerint ilyen mértékű árhullám a Duna völgyében, szeptemberben még soha nem alakult ki.
Fel kell készülnünk erre, hogy ez ilyen gyakoribb lesz, és évente akár többször is ránk köszönhet egy ilyen árhullám?
Mindenképpen fel kell készülni. Amikor én tanítani kezdtem jó 50 évvel ezelőtt, akkor az volt, hogy ugye a tavaszi ár, jeges ár, tavaszi ár, holvadásból, illetve a nyári ár, ma pedig azt kell mondanunk, hogy az év bármelyik hónapjában, bármikor előfordulhat, akár egy héten belül az időjárási körülményekből adódóan jelentős árhullám.
Igen, és ugye az az érdekes, hogy ez, hogyha egy éves távlatban nézzük, ez most a harmadik. Nyilván mértékében a legnagyobb, de december után ugye volt a nyár elejé, és most pedig a mostani. Mit lehet... Nagyon-nagyon hülye kérdés nyilván, és nagyon összetett, de ilyen egyszerű megfogalmazni. Mit lehet ezzel tenni? Semmit?
Sok mindent lehet és kell tenni. Én a semmit azért nem mondanám. Itt a legfontosabb a felkészülés. Egyrésztről a művek fejlesztése, karbantartása, minden árvíznél a tapasztalatok hasznosítása, kiigazítása. 2013-ban súlyos, kritikus helyzet volt, katasztrófa nélkül levonult az árhullám. Nagyon sok minden történt, fejlesztés, a szervezet fejlesztése, a technológiák, a módszerek fejlesztése. Lényeges technikai fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben az árvizek előrejelzése. Az korábban példanélküli volt, hogy néhány nappal a tetőzés előtt már néhány centiméteres pontossággal gyakorlatilag szinte a folyó teljes hosszára tudnak a kollégák előrejelzést készíteni.
Nagyon furcsa érzete van a rádiós műsor készítőnek, és gyanítom a hallgatóknak is, mert néhány héttel ezelőtt meg az évtized oszájáról beszéltünk, ami azt jelenti, hogy nem volt elegendő víz a földeken. Ez is természetes?
Sajnos az utóbbi időben természetes, hiszen szinte egyidejűleg fordulhat elő asszály is, vagyis kritikus vízhiány, és ugyanakkor egész rövid idő alatt rendkívüli nagy víztöblet, árvíz. Ez történt most is. Ez mindenképpen a sokak által még mindig vitatott éghajlatváltozás következménye. Ott ugyanis nem csak a szárazódás jelenik meg, vagyis az, hogy érezhetően növekszik az elmúlt években az aszályos időszak hossza, időtartama, kritikussága, vagyis a csapadékmentes időszakok hossza, hanem az is, hogy növekednek a szélsőségek. Tehát a szélsőségek a víz hiányban, és szélsőség a víz többletben.
Ilyenkor akkor felvetődik a kérdés, és a hallgató írja is, hogy a víz visszatartás nem lehet-e megoldás. Ilyenkor ugye lehet hallani olyan hangokat, hogy engedni kell tározókba a Dunát, több tározót kéne építeni, és akkor ilyenkor megfogni a vizet, amikor van bőven, és amikor meg nincs, abból lehetne öntözni. Hidrológusként ez mennyire jó ötlet, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak?
Ez a javaslat teljesen természetes. A kérdés csak az, hogy hol vannak azok a tározók, vagy hol legyenek azok a tározók, vagy hol lehetnek azok a tározók, illetve nem csak ez a problémája a hazai vízgazdálkodásnak, hanem a területi egyenletlensége is a vízkészleteknek. Ugye három nagy folyónk van, Duna, Tisza és a Dráva. Ebből a Drávának a hasznosítása vízhasznosítási szempontból minimális, tehát ha csak a Dunát és a Tiszát nézzük, az ebben levonuló árvizeket kellene eljuttatni az Alföld, illetve a Dunántúl teljes területére. Ehhez tehát területi átcsoportosítás, azaz átvezető rendszerek szükségesek. Ezek például a Tiszavölgyben nagy rész rendelkezésre állnak, van egy olyan rendszer, amit úgy hívnak, hogy Tisza-Körösvölgyi Együttműködő vízgazdálkodási rendszer, ebbe benne vannak a Körösök és a Tisza duzzasztói átvezető csatornák, ez egészen jól működik. Ilyenre a Dunán túlon, a Dunán kevésbé van lehetőség. Ami a tározást illeti, ahhoz pedig tározó terek kellenek, ahova szabályozottan kivezetjük a fölös vizet, és ott visszatartjuk. Ezek nagyon-nagyon összetett szakmai kérdések, hiszen nem lehet néhány 10 cm vagy egy fél méter, egy méteres kis pocsolyákban a vizet tárolni, mert ez 35-40 fokban két hét alatt
elpárolog az egész,
igen. Szennyvízzé válik.
Igen.
Szennyvízzé válik.
Felmerültek olyan, igen, kérdések, ugye, hogy a folyami szabályozás előtti Duna medreket ugye használják most is, vannak olyan részek, amik különböző zsiliprendszerrel meg vannak oldva, hogy esetleg valahogy ezeket úgy visszaállítani, hogy közben a folyami hajózásnak is megfelelő maradjon már amennyire tud a Duna. Ezzel kapcsolatban vannak olyan tervek, amiket lehetne úgy módosítani, hogy mondjuk ne egy átfolyó csatorna legyen Magyarország?
Hát ahhoz, hogy ne egy átfolyó csatorna legyen, ez a vízügyesek axiómája, és ezért mi tulajdonképpen egy bűnös szakma vagyunk. A hazai folyókon duzzasztók szükségesek. Ezt gyönyörűen mutatja Kisköre, Tiszalökés Kisköre. Ott még hiányzik egy a Csongrádi, akkor a tiszavölgyi vízrendszer készlet vízellátottság szempontjából rendben lenne. A Dunán is több alacsony magasságú, szinte csak a mederben elhelyezkedő duzzasztóra lenne szükség. Ez nagyban elősegítené a hajózást, hajózsilipek is kellenek hozzá természetesen, illetve akkor szakaszosan duzzasztott térből lehetne a vizet részben gravitációsan kivenni, vagyis szivattyúk nélkül részben szivattyúkkal. Ugyanakkor hát az utóbbi évtizedekben szinte bűnös kifejezés, hogyha mi olyat merünk mondani, hogy bizony a Dunán duzzasztó művekre lenne szükség. A Duna azért is egy sajátos helyzet, mert nem lehet a Duna mentén a természeti adottságok miatt nem lehet olyan árvízi tározókat létesíteni, mint amelyek a Tisza mentén nagy tározó, 6 darab már megépült.
Miért 2003 nem lehet,
óta.
Miért nem lehet ezt a Dunánál? Mert
nincs olyan területi adottság. Nincs. A Duna egy beágyazódott megel, de nagyon sok helyen, például ahol most a Dunakanyarban védekezés van, nincs is árvízvédelmi fővédvonal, mert nem fér el.
És a délebbi szakaszain a Dunának, mert ott ugye...
A délebbi szakaszainak egy jelentős része is tulajdonképpen magas partok vannak mellette, gondoljunk például Kúcs térségére, Dunaújváros térségére, ott sincsenek árvízvédelmi töltések, nem lehet kivezetni gravitációsan, nincs hova, nincsenek olyan területek. Na most azért az árvízből szivattyússan kiemelni 50-100 millió köbméter vizet és azt szározni, az hihetetlen költségű lenne. Természetesen bármit lehet, bárhol lehet egy föltöltésből tározót építeni. Nem itt van tulajdonképpen a megoldás. A megoldás az agráriummal közösen a legfontosabb a csapadéknak közvetlenül a talajban való visszatartása lenne. Uh-huh. Ennek nagyon sok problémája van. Én nem vagyok talajtani szakember, de a vízügyi közlemények szakfolyóiratban, amelyet szerkeztek, tavaly előtt jelentettünk meg egy cikket egy talajtani professzor tollából, aki gyönyörűen levezette, hogy a nagyon-nagyon nagy probléma a mezőgazdasági területeink talajának szerkezeti úgynevezett degradáltsága. Tehát nem olyan a talaj, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt, például azért, mert nagyon nagy járatszámban nehéz gépekkel művelik. Tehát tulajdonképpen a mezőgazdasági termőterületeink tömörödtek, és ezért van az, hogy a belvizek akár mennyi csatornát építünk, szivattyútelepet építünk, és próbáljuk a káros vizet elvezetni a mezőgazdaság igényei szerint, nem csökken a elöntött területek nagysága, mert nem tud beszivárogni, egyre rosszabb a talajbeszivárgó képessége. Komoly közös kutatásra lenne szükség az agrárium és a vizesek között, azért, hogy ezt a problémát megvizsgáljuk és megoldjuk.
No, akkor az imént elhangzottakra reflektálva néhány dolgot tegyünk tisztába. Én most nagyon halkan jegyzem meg, mert ez egy nagyon érzékeny kérdés, de érdekelne a szakmai véleménye. Ugye politikát csináltunk annak idején a Bős Nagymarosi víztározónak, vagy a duzzasztónak a megépítéséből. Mi nem építettük meg, az északi szomszédaink igen. Ez akkor ezek szerint vízügyi szakmai szempontból hiba volt?
Vízügyi szakmai szempontból hiba volt. És hiba az is, hogy a ezzel kapcsolatos hágai ítéletet a mai napig sem Szlovákia, sem Magyarország nem hajtotta még.
A másik kérdés, hogy ezek szerint a Dunán lejjebb megint kéne építeni, vagy kéne építeni egy ilyen Bős Nagymaroshoz hasonló duzzasztó művet?
Hát a Bős az megvan. Uh-huh. És működik. És egyoldalúan csak a szlovákoknak termel hasznot. Uh-huh. Pedig eredetileg a fele energiatermelés és víz is minket illetett volna. Uh-huh. Majdnem tönkrement belé a Szigetköz. A kollégáink hatalmas két évtizedes munkával a Szigetközt a rendelkezésre álló vízkészlethez igazítva rendbe tették. Uh-huh. Igen, valahol a Dunakanyar térségén egy kis magasságú tulajdonképpen egy híd jellegű, tehát ha ránézzünk, akkor úgy néz neki, mint egy híd, annak is használnák egyébként. Duzzasztóra lenne szükség, illetve lejjebb is erre. Ott van példának Paks. Ha Paks 2-t hűtővízzel kívánják ellátni, arra a vízszint nyáron nem lesz elég. Vagyis fel kell duzzasztani a Dunát ahhoz, hogy Paksot hűteni lehessen. Akár tetszik valakinek, akár nem, ez olyan szakmai kérdés, amin szakmailag nem lehet vitatkozni.
No, a következő...
Politikailag lehet.
Igen, politikailag. Következő kérdés az az, hogy miért nem lehet a Duna bal partjára vezetni, tehát pont az Alföldre. Miért nem oda lehet építeni ezeket a tározókat, és ez a kérdéshez kapcsolódik, hogy annak idején valahol én olvastam, hogy felvetődött egy Duna-Tisza közötti öntöző csatornának a kimunkálása. Ez ördögtől való ötlet?
Nem. Ez két kérdés. Igen. Miért nem lehet oda vezetni? A Duna balpartja az úgynevezett homokhátság. Helyenként 60-80 méterrel a Duna szintje fölött. Vagyis szivattyúval kéne fölemelni. Uh-huh. Szivattyúval kéne fölemelni. Most is kap vizet, végigcsorgatva tulajdonképpen a Tassi zsiliptől kezdve, és helyenként megemelve, illetve mélyvezetési csatornákba. Tehát nagyobb tározók létesítésére ott nincs szükség. A Duna-Tisza csatorna egy nagyon érdekes kérdés, ezt legalább 150 évvel ezelőtt kezdték el tervezni, sőt, a II. Világháború előtt és alatt elkezdték építeni. Aki az 51-es úton utazik, az látja a táblát, Duna-Tisza csatorna 10 kilométer készen van. És aztán 1948-49-ben abba hagyták pénzügyi források miatt. Át kellene vele szelni ezzel a Duna-Tisza csatornával a homokhátságot. Ez nagyon lényeges lenne, mert egyrészt nem kéne lesziketelni, mert van elég víz kis víz idején is a Dunába, hogy elszivárogtassuk, és ezzel fel lehetne tölteni a homokhátság altalaját, ahol 6-8 métert süllyedt az elmúlt 3 évtizedben a talajvízszint. Uh-huh. És ez kritikus az ottani gyümölcstermelés, szőlő és mezőgazdaság szempontjából. A másik lényeges, hogy meg kellene építeni a tiszai torkolat alatt az úgynevezett csongrádi vízlépcsőt, ezt mi úgy nevezzük ilyen műszaki szakszóval, hogy meg kellene támasztani az átfolyó vizet, hogy ne rohanjon le a szerbiai szakaszra. Nem említettem, szerbek is építettek Novobecsénél duzzasztót, tehát középen hiányzik a csongrádi vízlépcső. Én úgy tudom, hogy erről már voltak és vannak kormányzati elgondolások, kezdeményezések, hogy igenis ezt meg kellene építeni.
Igen.
Szerintem a csongrádi vízlépcsőt és a Duna-Tisza csatornát elementáris fontos lenne megépíteni, mert ez a homokhátság és a Tisza vízkészletét rendbe tenni.
No, akkor a következő kérdés, az pedig ilyen környezetvédelmi, hogy a környezetvédők érvelnek azzal, és van némi nosztalgia a közvéleményben is, hogy bezzeg régen Mária Terézia előtt a fok gazdálkodás milyen klasszul megoldotta ezt a kérdést, és erre hajaz természetvédelmi körökből időnként lehet hallani ilyen vízgazdálkodással kapcsolatos véleményeket, hogy hagyni kell elárasztani, amit el akar árasztani a folyó, és akkor ott ilyen felnő az ökoszisztéma, meg akkor ilyen volt régen hagyománya a mezőgazdaságban az ilyen típusú ártéri gazdálkodásnak, ahhoz kéne visszatérni, és stb. És akkor visszaemelkedne ott is a talajvízszint, ahol most alacsony, mert hogy ugye azért tűnt el, mert hogy egyre mélyebbre kerül a vízszint, mert hogy a Dunát gyakorlatilag kivezetjük, vagy a folyóinkat kivezetjük az országból.
Teljesen jogos az a javaslat, az az elképzelés, és tessék elinni, hogy a helyi vízügyi szervek, szakemberek és az országos irányításnak is az a szándéka, törekvése és eredményei, hogy minden helyszínen, ahol régi holtágok, mély területek vannak, ott vizes élőhelyek jöjjenek létre, ott visszatartsák a vizeket, elszivárogtassák, és ezek a lehetőségek létrejöjjen. A foggazdálkodás nagyon lényeges történelmi eredmény volt, de elnézést kérek, azért 2020-as évek közepén 300 évvel ezelőtti technológiával nem lehetne az országot eltartani élelmiszerrel. Uh-huh. Ez nonsens, ez, bocsánatot kérek, lehet ilyen nosztalgiákat mondani, de ez mosolyogni való elképzelés. Uh-huh. Helyenként van ennek szerepe, jelentősége, lehet, kell, hogy legyen. De ezzel megoldani az ország ellátását. Nem véletlen, hogy a 19. század első harmadában Széchenyi szervezőmunkájának eredményeképpen indult meg a nagyütemi folyószabályozás. Mert termő terület kellett. Ez a termőterület megvan, ezt kellene sokkal jobban kihasználni, öntözni, és a mai technológiának megfelelően hasznosítani.
Abszolút. Tartósan, szerintem
tartósan nincs lehetőség foggazdálkodni.
Szerintem a javaslatoknak, amik tényleg komolyan veendő javaslatok, azoknak az nem arra vonatkozik szerintem, hogy menjünk vissza 300 évet, és ugyanúgy legyen ez a foggazdálkodás, hanem valamiféle módon használjuk ki azt az adottságot, és modern technológiával támogassuk meg. Nyilvánvalóan nem lehet ellátni az egész országot, de ahol lehetne, ott azért például ugye ott vannak a Paks alatti részek, vagy Kalocsa környéke, Fad környéke végig, tehát ott azért vannak olyan holtágak, és különböző, ott van a Vajasfok is, ugye, ami szintén egy ilyen zsilippel rendelkező csatornarendszer, amit valamilyen módon a modern technológiákkal megtámasztva meg lehetne jobban hasznosítani, úgy, hogy ott legalább azon a szakaszon legyen jobb a vízelvezetés és a helyreállítása is a környezetnek.
Én ezzel teljesen egyetértek, és erre rengeteg példa van, tessék elinni, rengeteg konkrét helyi példa van. Jó ötletet adott azzal, hogy ezt össze kell gyűjtenünk, és jobban közzé tenni. Tehát ebben én nem vitatkozom. Ugyanakkor olyan szélsőséges vélemények is megjelentek, ezeket leírták, hogy el kellene az összes töltést bontani, és hagy vándoroljon a Tisza meg a Duna úgy, ahogy 150-200 évvel ezelőtt tette. El tudja képzelni, hogy ezt a mai infrastruktúrát, közutakat, vasutakat, településeket így fent lehetne tartani.
Hát azt nem lehet nyilvánvalóan. Most is egyébként látszik, hogy mi történik, mert a Duna egyébként arra megy, amerre menni szeretne, tehát pont a bajai jár az erdő felől jön, tehát nem arról, amerre egyébként a töltés van, úgyhogy a régi mederből. Minden esetre, igen, értem.
Igen, egy kérdés maradt a végére, nagyon tanulságos volt a beszélgetés kvázi zárásként, mert ez is egy ilyen hitvita. Egyesek szerint Magyarország a vizek országa, mások szerint már régen nem az. Ön melyik tábort erősíti a véleményével?
Mind a kettőt.
Az hogy lehet?
Úgy lehet, hogy a Duna és a Duna-Tisza és a Dráva révén a Magyarországon keresztül folyó vizek mennyisége egy lakosra vetítve Európában a legnagyobb. Ugyanakkor az, amit mi saját készletet fel tudunk használni, ez az egésznek 5%-a, az országba hulló csapadékból 6 köbkilométer tudunk felhasználni, az átfolyó vízmennyiség 120 köbkilométer. 5%-a az egésznek. Ebben ezt a készletet, ha egy lakosra vetítjük, akkor Európában a legkevesebb vízkészletünk van. És ugye itt jön az, amiről már szóltam, a területi egyenlőtlenség, vagyis Duna-Tisza és részben a Dráva, illetve az időbeli egyenletlenség, vagyis több hónapos száraz időszak, száraz lábbal átgázolni a Tiszán is szinte, ahol nincs duzzasztás, és ugyanakkor most mutatja a Duna, hogy egy hét alatt az eddigi legnagyobb vízszintet elérő vízszintek alakulhatnak ki. Még egy dolgot nem említettünk, az árvízszintek emelkednek. Ez egy nagyon komoly szakmai tapasztalat, törvényszerűség. A Tiszán Szegednél 200 év alatt 4 méterrel emelkedtek az árvízszintek, tartósan, folyamatosan, tendenciában. A Dunán, itt van előttem egy grafikon, az elmúlt 150 évben Budapestnél körülbelül 1 méter emelkedett a vízszint, és ez az emelkedés tovább tart. Ennek nagyon sokrét jókai vannak, nincs időnk most erről beszéljünk, de ezzel számolni kell.
Uh-huh. Oké, hát professzor úr, nem győzünk hálálkodni, nagyon tartalmas és előremutató beszélgetés volt. Ha megengedés, nem értünk valamit vízügyek tekintetében, még jelentkeznénk önnél. Most csak megköszönni tudjuk ezt a beszélgetést, nagyon
köszönjük
klassz
szépen.
Volt.
Köszönjük. Jó munkát.
Köszönöm
szép
szépen.
Napot kívánunk.
Szép napot, viszontlátásra. Dr. Szlávik Lajos professzor emeritusszal, mérnökkel, hidrológussal, a Magyar Hidrológiai Társaság tiszteletbeni elnökével tettünk rendet vízügyekben.
És akkor erre egy stílusos dal következik Joshua Marshalltól.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Mijálovics András egyszer volt egy konferencián, ahol találkozott Karafiát Orsolyával, aki dedikálta neki kötetét. Azóta óriási rajongója a költőnőnek.
Mit tagadjuk?
Úgyhogy most légy szíves, akkor mondd el, hogy milyen jó idézetet találtál
azért
tőle.
Azért, mert ma van az ő születésnapja, 1976. szeptember 19-én született, és egyszer azt mondta, vagy írta, nem kell mindenkivel törődni, nem mindenki ember, aki annak látszik.
Én már régóta ezt vallom, hogy meg kell nézni, hogy a különböző majom szabásúak, emberszabású majmok és nem emberszabású majmok és a ember genómjának a egyezése az mennyi, és hogyha azt képzeled el például, hogy bevezetve én a következő rovatot, hogy minden volán mögött egy orángután vagy egy csimpánz ül, akkor sokkal nyugodtabban tudsz közlekedni a fővárosban és környékén, mert jobban érted, hogy mi történik. Úgyhogy most nézz ide nagyon nagy szemekkel Várkonyi Gábor, mert...
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
Hadd meséljek el, erre reflektál, vagy egy kicsit megkönnyítsem a dolgodat, Gábor.
Nem szokott nehéz lenni.
Ez egy diszkontlánc parkolójában történt meg, ahol én teljesen szabályosan tettem egy kört, hogy elérjek egy parkoló helyet.
Kapott egy Nokia-s dobozt.
És kérlek szépen, a honpolgár meg szembe meglátta ugyanazt a helyet, és a haladás irányal szembe, ugye én tettem majdnem egy teljes kört, ő levágta és szembe jött, és egyszerre értünk a parkolóhelyhez. Ő volt 20 centivel előbb.
Kiszálltam.
Nem volt rá idő, mert azt olvastam le, ő szembe jött a forgalommal, tehát behajtani tilos minden, de ő rástartott a parkolóhelyre, és leolvastam a szájáról, hogy mi a dat csinálsz. Te érted? Tehát ez, és így... Nem álltam be, mert ő volt előrébb. Ki akartam szállni, de életem értelme szívem lángba borítója ilyenkor tudja, hogy nem szabad engedni, hogy én kiszálljak.
Szombjára tette a kezét,
és mondta, hogy nyugalom,
mondta, nyugalom,
ott a másik hely, mutatta
a
az akkor megörült.
Igen. Gladiátorom.
És már forgott is az orosz desken.
Na, szóval, ott tartunk.
Azok mekkorák, nem? Amikor az oroszoknak a fedélzeti
kamerája. Most miért erről beszélünk?
Zseni, de még, akkor még én is hadd mondjak el egyet, mert én nem értem. Légy szíves, valaki világosítson föl arról, hogy milyen emberi ilyen gravitáció az a másik fél irányába, hogyha megtalálod azt az üres parkolót, elmész a szélébe, hogy ne álljon senki melléd. Tudod, ott van a parkoló, igen, de igen, elmész igen. A szélébe, félted a kis
és
autódat,
oda, igen. És nyolcszor
visszanézel,
melléd.
Üres minden,
igen.
A környéken, mindenhol,
és odaáll melléd,
és fogja, közvetlenül. És rád áll a másik.
Igen. Igen.
Miért?
Ez nagyon érdekes, ezt én is megfigyeltem, ez egy ilyen önbizalomhiány és egy hovatartozás és egy tartozás valahova tartozás iránti
vágy.
De én
nem akarok sehova tartozni.
Tudom,
de akkor is, a sarokba
parkolni. Ott már áll valaki, de jó, és rögtön
nézd,
mellé.
Ő biztos tud valamit, amit
hidd
én nem.
Hidd el, hogy a férfi piszoárban ugyanez van.
Ah, hallod, azt sem értem.
Ne! Tényleg!
A legtávolabb állok.
Tényleg!
Várjatok, mert a gasztrodovatra átsvenkedünk egy pillanatra, azt magyarázzátok meg, amikor üres az étterem. Üres,
ugye?
Az a rohadt
ugye.
És beül mellém. Miért?
Igen, hát...
A számba
szeretne
ül.
Beszélgetni. Magányos.
Én olyankor
magányos.
Fogom magam, és megkérdezem.
Az ember társas lény, még ha nem is annak látszik.
Vagy én ülök arrébb, vagy ő.
És amikor sorba állsz, és van hely, és rád megy, és hát 20 centi,
az ellen nagyon
és a
egyszerű.
Sarkadat ütögeti a bevásárlókocsival, hát, és amikor rakod fel az tessék. Árukat a futószalagra, látod? És ott toporok,
jönnek hogy... elő, egyszer elő kellett szedni Mihálovics András, most már ventilális. András, egyszerű megoldás. A Covid alatt teszteltem ezt a sztorit. Úgy kell csinálni, úgy állsz be a sorba, hogy a bevásárlókocsit magad mögé teszed. Azt szoktak nézni, hogy mit csinálok, és akkor magam mögé te nem tud rám állni, és amikor pakolok, akkor se tud rám pakolni a szalagra.
Tudod, hogy van az a mém templét. Az a mi van, hogyha az agyad 101%-át használod, na ezt csinálta te ebben a pillanatban.
Köszönöm szépen.
Igen, hát kérlek szépen, hogy átvezessünk szakmai kérdésekre is. Hát figyelj, a Hyundai a GM-nek a nyakába állt. Meg a Toyota, meg a BMW-nek közel álltak egymáshoz.
Mi?
Ez mi?
Még egyszer,
micsoda? Hyundai like Sunday.
Hyundai?
Hyundai like Sunday.
Hát akkor ne így kéne leírni. Amerikai...
Tényleg.
Ez volt a szlogenjük?
Ez volt a szlogenjük, igen. Mert értem, ott is kellett edukálni a népet arról, hogy hogyan is kéne kimondani ezt a márkát pontosan. Hyundai like Sunday, még egyszer.
Mondom, én meg azt mondom, akkor nem így kéne írni. Tehát, hogy...
Hanem, hogy Hunyadi.
Igen, pontosan, Hunyadi, úgy van.
Na, azt a kis hírcsokrot hoztam el nektek, hogy úgy tűnik, hogy a kínai fenyegetettségre való tekintettel most már mindenki mindenkivel csinál mindent. Mert lassan nem lehet átlátni. Ugye nem sokkal ezelőtt meséltem.
Ebből baj lesz.
Most bocsánat,
ez tehát, veszélyes.
Csak hogy értse az autóipartól távolságot tartó szakember is, hogy vannak kínai autógyártók, és ezek úgy ráijesztettek a világ összes többi autógyártójára, hogy azok megpróbálnak összefogni hát.
El, hogy úgy képzeljétek el, hogy Amerikában még 100%-os védővám mellett is tönkreverik árban az ottani villanyautókat. Tehát, hogy világosan látszik, hogy ugyanúgy, ahogy a saját pénzüknek az árfolyamát manipulálják, ahogy akarják, ugyanúgy manipulálják a saját elektromos autóiknak az árát, addig, ameddig csak akarják. És ez így azért egy viszonylag nagy fenyegetettségnek tűnik.
És nem piackomfort.
Nem igazán, és komfort, igen. Gyönyörű.
Nem röhög.
Kéne nem ide, tudok nem röhögni.
Kéne ide egy tabularázás. Hallottam eredetiben. Tehát...
Ezt felírom a listámra, mert gyűjtöm ezeket a nyelvi gyöngyszemeket.
Abból a sárgaléből szeretnék még kérni.
A hangzott sárgalé,
el,
igen.
És tényleg elhangzott. Igen. Saját fülemmel hallottam. Na, tehát kis komolyságot. Szóval az a helyzet, hogy mindenki mindenkivel próbál mindent csinálni. Ugye pár héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy a japán autógyártás is koncentrálódik. Ott ugye van egy Toyota, ami körül keringenek a kisebb-kis égitestek különböző márkák tekintetében. Ez az egyik nagy konglomerátum, ugye bőven 10 millió fölötti éves outputtal. Van a másik, hát lehet úgy mondani talán, hogy gyengébben szereplőknek a ligája a japán autógyártáson belül. Ugye itt a Nissan, a Mitsubishi és a Honda összevetéséről adtunk hírt itt néhány héttel ezelőtt. De hogy tovább fűzzem ezt a gombolyagot, a GM és a Honda is ugye dolgozik együtt különböző technológiákon, úgyhogy a Honda alapvetően mindig független autógyártóként apostrofálja magát. És akkor most jött szoros egymás utánban két olyan hír, amit nehéz hova tenni, mert hogy azért ahhoz nem kell különösebben nagy történelmi ismeret, hogy tudjuk, hogy Korea és Japán nem ápol egymással különösebben jó viszonyt.
Tehát, és még ők is.
És még ők is, még hozzá...
Hát ugye a koreaiak beélénken él a második világháborút megelőzően is, végrehajtott, igen, japán hadműveletek, és azok következményei.
Nem lesznek öribarik, azt nem, szerintem nyugodtan kijelenthetjük.
Ez olyan, mint a lengyel-német viszony valahol, nem?
Igen, csak a lengyelek mindig németek akarnak lenni, és az picit más. A koreai meg nem akar japán lenni, hanem meg akarja verni Japánt mindenben, amiben csak tudja.
Hát ott történelmi hagyománya van ennek.
Igen. Igen, itt ugyanakkor valami olyasmi készülődik, ami szerintem teljesen történelmi, és senki nem merne rá semmit mondani, mármint, hogy senki nem merte volna prognosztizálni, így akartam kifejezni magam. Állítólag a Kia Toyota október elején Szöulba látogat, egészen konkrétan a Hyundai, vagy Hyundai, ugye, na most már megtanultuk, főadiszállására, ahol valami fajta szövetséget fognak arról letárgyalni, vagy szövetségszerűséget, hogy a koreaiak ugye elég erősek elektrifikációban, ez annyira azért nem megy jól a Toyotának, miközben mind a ketten érdekeltek a hidrogénben. Ami egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a másik ilyen jellegű szövetség, amiről érdemes megemlékeznünk egy pillanatra, az pedig nem más, mint a BMW és a Toyota.
Ezt is ízlelgessük egy kicsit, igen.
Igen, de ez egyébként tart már egy ideje, mert az a helyzet, hogy ez a hidrogén kérdés, ez azért továbbra is izgatja az autóiparnak egy jelentős részét, egy jelentős része meg teljesen lemondott róla. Nem tudok, nem akarok ebben állást foglalni, egyszerűen azért, mert én a gazdasági alapját kevésbé látom, a technológiai kérdést nem érzem butaságnak alapvetően akkor is, hogyha az energia mérlegére nem, szoktak hivatkozni.
Itt ugye az a probléma, hogy túlságosan gyorsan keressük a válaszokat, a nagyon forrong a helyzet, mert hogyha nyugodtabban tudna haladni ez az egész fejlődés, akkor valószínűleg a nagyobb, hosszú távú járművekre, szállításra meg ilyesmire lenne tök alkalmas, ugye egy külön erre kiépített infrastruktúrával, mint például a kamionoknak a töltői, meg minden, azt nyilván el lehet látni,
hát
azt meg lehet úgy csinálni.
Nincs idő erre, hogy szépen kilógja magát.
Persze,
és 40 év alatt hidrogénhajtásra álljunk át. 5 év alatt kell.
Hát gondolod, de mennyi volt a Betamax VHS küzdelem? Tehát elég sok évig
és
ment.
És azon nem múlt különösebben semmi.
Nem, de aztán végül is kitermelte magát. Meglett az, hogy a betát használják ugye szakmai körökben, a VHS lett a konzumer oldal, alapvetően azt tarolt, aztán utána elhalálozott mind a kettő nagyon gyorsan, mert jött a következő technológia.
A kompakt diszk, ja nem.
De minden esetre, hogy...
Na de segített ez bármit, ezek a szövetségek, hogy megint komoly kérdést tegyek fel, mert hogy azért két külön vállalati kultúra ezeket össze... Hogy tudsz szövetkezni két teljesen külön cég, külön filozófiával?
Annyiféle dolog szokott előfordulni. Van, amikor egymásnak a technológiai szintjéig belefolyva egyesülnek, van, amikor részvénycserét hajtanak végre, van, amikor stratégiai, hosszú távú együttműködés azonos alkatrészekkel, azonos platformokkal, motorokkal, stb. És egy pillanatra a GM meg a Hyundai-nek a történetére kitérünk. Ott ugye nagyon kevés, ez egy héttel ezelőtt bejelentett dolog, és nagyon kevés konkrétum van egyébként megemlítve, de az abszolút meg van említve, hogyha összerakjuk a két gyárnak az outputját, akkor ugye szintén bőven a 10 milliós liga fölé kerülünk, és ők a hangsúlyt, meg a sajtó nyilatkozatot alapvetően a közös sourcingra helyezték. Tehát, hogy együtt vesznek acélt. Együtt vesznek különböző...
Tudod mi ez? A közös beszerzési szövetkezet a mezőgazdaságból.
Igen, mondjuk. De hát ez...
Ez most nekem magát. Nagyon meghökkentő dolog.
Hát, de ennyire nagy a költségnyomás. Tehát, hogy amikor legyártasz 4 vagy 6 millió autót, akkor drágábban veszed nyilván, mint amikor 10-hez szerzel be egyszerre, mondjuk, acélt.
Hatásos lehet ez szerinted a kínai nyomulás ellen? Hiszen a kínaiak nyomulása mögött az állam végtelen pénz áll.
Hát igen,
ezek meg piaci szereplők, akik összefogtak.
Végtelen pénz valószínűleg nem jár végtelen hatékonysággal, és végtelen pénz meg azért a nap végén valószínűleg nincs. Tehát, hogyha ez így fog tovább menni, akkor tekinthetjük ezt egyébként egyfajta nagyon optimisten fogok fogalmazni önmagamhoz képest, de egyfajta nagyon kemény drillnek a nyugati világ cégei számára, mert hogyha ezzel szemben helyt tudnak állni, akkor olyan slankítókúra van, akkor olyan szálkásítás van a cégeknél, hogy mindent túl tudnak élni. Az egy más kérdés, hogy most látszik, hogy időre megy a tét, tehát kinek fogy el hamarabb a pénze. Ez ugyanaz, mint amikor a háborúban arról megy a dolog, hogy kinek fogy el hamarabb a lőszere.
Kinek van több tankja, igen.
Igen. Nem biztos, hogy az a hadsereg fog nyerni, ami alapvetően papíron jobb lenne, hogyha mondjuk az ellátás nem működik, de nem akarok ebbe beleokoskodni.
Erre a spektrumon van egy egész sorozat, ami arra épült, hogy jó ez a tigris tank, de csak 10-et tudtak belőle gyártani, és a szar Sörmenből meg 1500-at, és 1500 csak le tudta nyomni azt a 10-et.
Szokatlanul színes lett ez a
ugye?
Autóipari kitekintés.
Pedig direkt motoros
példát
hoztam.
Hát próbáltunk példákat hozni.
Nem kézilő fegyveres.
Amiket értem. Különböző érdekek, gazdasági érdekek, geopolitika, de itt is erről van szó.
Mindig arról van szó a nap végén. Mindig a politika.
Nem voltak, a utolsó mondatra, nem voltak annyi, tehát hogy is mondjam, sikeresek ezek a teljesen nyugat és keret között átívelő együttműködések? Hát a legutóbbi, ami
hát erről
az
egy
a
filmalkotás
sztori,
is született.
Az nem volt annyira,
hát
annyira
az
sikeres.
De hát ott is azért, mert ugye egy idő után elkezdett porcosodni a japán öntudat, és...
De ez erre céloztam a két különböző kultúránál. Igen. Hát ugye megvan az a film, az biztos neked le van töltve, meg VHS-en, meg minden, megvan az, amikor ugye a japánok nyitnak Amerikába
kínaiak. Nem a japánok.
Nem, azért gondol ő, az teljesen másra gondol.
Amikor a japánok nyitnak,
amikor kiküldik az amerikai fazont Japánba, és akkor ott kell okoskodni.
Nem, a japánok nyitnak egy autógyárat Amerikába, igen? És ott küzdenek a munkásokkal, Michael és Keaton. A végén összefognak, és nagyon nagy sikersztori, és happy end a végén.
Az a Michael Keatonos.
Olyan is van, de ha igazán szórakoztatok, akkor azt a részt nézzétek meg, amikor kiküldik azt hiszem a svédet Toyotiba, ugye?
Jaj.
És a részeg oroszok között térben gázolva, vagy térdig gázolva próbálja valahogy gatyába rázni a ladát. De hát
van ilyen film?
Rohadt jó. Nézzétek meg.
Mi a címe?
Meg fog, el fogom neked küldeni, hogy mit eszembe a címe, de te láttad?
Nem, de tetszik. Tehát jó az ötlet, jó
de,
az egész.
De ez reality, tehát hogy ez nem fiction, ez tényleg az, ugye amikor a Renault átvette a ladát, akkor ugye ott valamit kellett csinálni, és a terv az azért az volt, hogy a ladából csinálnak egy ilyen keleti dácsiát, egy még keletibb dácsiát, ami ugye az orosz, meg a feltörekvő piacokon fogja tarolni ugye a dolgokat, ami ugye hát történelmi okokból nem jött össze, de többek között már ott elakadt a projekt, hogy józonnak kellett volna lenni.
Hát most jó, hát de ott más kultúra van, tehát... Na. Most mindenki nevet ezen, de hát most
hát ez van.
Higgyétek el, nézzétek, hogy ez máshogy működik. 100 gram, és mindenki nyugodt.
Ennyi.
Ugye a gáton is úgy lehet védekezni egy kis ajándék. Pálinkával azt mindenki tudja, tehát...
Akkor nézzétek meg az Aurus Senat típusú autót, ugye azzal jár a cár. Azt megcsinálták maguknak.
Az tessék. A Cadillac-nek egy, vagy ez egy teljesen
hát úgy néz ki, mint egy Rolls, de Rolls, igazából össze-vissza van mindenhonnan összeszedve belőle. Csak nem olyan.
Csak nem olyan, igen.
De illik olyannal járni arra felé.
Igen. Feledhetetlen volt a mai autós rovat is. Hála neked, köszönjük, hogy álltad a sarat, és befáradtál, és színesítetted a mai műsor folyamat.
Sziasztok!
Bárkonyi Gábor autópiaci szakértő volt itt, ahogy szokott lenni.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Őt váltja Czoller Andrea, hírpiaci szakértő a stúdióban. Mit hoztál a kis kosaratban?
Úristen, nagyon sok mindent. Sokkoljalak titeket?
Hát, igen.
Ja, igen.
Az izraeli titkosszolgálat alapította azt a magyar vállalatot.
Ah, jó, hát Czoller is. Hát
még sos.
Jaj, de jó. Már megint valami
itt bekerültünk, hogy az orosz kémek magyar útlevéllel is, vagy magyar aranyvízummal rajzanak a világban, miközben az izraeli kémek is magyar vízummal és magyar útlevéllel rajzanak a világban. Hát ez egy kompország, érted?
Vagy az izraeli kémek orosz útlevéllel, nem mindegy. Na jó, indulhat a konzolháború. Háború után háború, a PlayStation 5 Pro megjelent. Koly Tamással fogunk beszélgetni erről, ez a következő.